Kedves testvérek, az Úr Jézus mindenkor az Atya akaratát teljesítette, és minden élethelyzetben azt cselekedte, amit tennie kellett, és amiért ebbe a világba jött. És ameddig valaki Jézushoz hasonlóan az Isten akaratát teljesíti az életében, addig az Istentől védelmet, oltalmat talál, és ameddig a munkáját, a rábízott feladatot nem végezte el, addig tulajdonképpen baja nem történhet. Szeretnék egy részletet felolvasni Lukács evangéliumából, amelynek párhuzamos részeit megtaláljuk Mátinál és Márknál is, amely előzményként a templom megtisztítását írja le, majd az a rész következik, ahol Jézus a teljhatalmát védi, illetve nem nyilatkoztatta ki, hogy milyen hatalommal cselekedte a templom megtisztítását. Tehát akkor így olvasom az Isten igéjét, Lukács evangélium a 19. fejezet 47. versétől. És Jézus tanított minden nap a templomban, a főpapok pedig, és az írástudók, és a nép előkelői igyekeztek őt elveszíteni, vagy igyekeztek őt megölni. És nem találták el, mit cselekedjenek, mert az egész nép ő rajta függött, reálhallgatván. És lőn azok közül, a napok közül egyen, amikor ő a népet tanította a templomban, hogy az evangéliumot hirdeti, előálltak a főpapok és az írástudók a vémekkel együtt. És mondták néki, így szólván, mondd meg nékünk, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki az, aki néked ezt a hatalmat adta? Felelvén pedig mondta néki, én is kértek egy dolgot tőletek, mondjátok meg azért nékem. A János keressége a mennyből volt, vagy az emberektől? Azok pedig tanakodtak maguk között, mondván, ha ezt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani, miért nem hittetek tehát neki? Ha pedig azt mondjuk az emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve, hogy János próféta volt. Felelnének azért, hogy ők nem tudják, honnét való. És Jézus mondta nékik, én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Kedves testvérek, érdemes lenne otthon majd mind a három szakaszt, illetve a másik két evangéliumi változatot is elolvasni. Itt a legerőteljesebb annak a kifejezése, hogyha valóban szint vallanak a főpapok és az írástudók, akkor a nép megkövezi őket, mert hogy a nép Jánost, keresztelő Jánost profétának tartotta. Kedves testvéreim, miért tartottam fontosnak, hogy erről a témáról beszéljek? Egyrészt azért, mert a bibliaolvasás kapcsán eddig a szakaszig jutottam el, és ezzel foglalkoztam. Másrészt pedig itt egyetemes elvek, alapelvek történnek és valósulnak meg, mind a bűn tekintetében, aki a bűn útját válassza, mind az Isten áldása következtében, amely mindenhol, különböző felekezeteknél, egyházaknál is jelen lehet, és jelen van, mert hogy lesznek, akik az Isten útján járnak, és az Isten népének alkalmas időben adnak eledelt és megfelelő igei táplálékot, mások pedig ütik és verik az ő szolgatásaikat a végidőben, ahogy Krisztus erről beszélt a Máté 24. fejezetének a végén. Tehát azt láthatjuk, és arra figyeltem fel, hogy Lukács evangéliumában, hogy ameddig az Úr Jézus a templomban tanított, gyógyított és végezte ezt a szolgálatot, naponta gyakorlatilag ebben volt az ő védelme. Mert addig a nép rajta csüngött, körbevette őt, mint egy védelmi gyűrűt, a nép sokaság, és a főpapok nem tudtak mit kezdeni vele. Egyszerűen nem tudták megközelíteni, nem tudták törbecsalni, és nem tudtak vele leszámolni. Ezt olvassuk az evangéliumban. Az előzmény nem volt más, mint a templomnak a megtisztítása. Miért tisztította meg Jézus a templomot? Kedves testvérek, azért tisztította meg a templomot Jézus, mert hogy ott nem méltó dolgok történtek. Istenhez nem méltó módon történt az áldozat bemutatása, ami Krisztus áldozatának az előképe volt. Valóságos zsibvásár előzte meg, és töltötte be a templom előcsarnokát. Voltak, akik a pénzt váltották, hiszen akik Galileából jöttek, más pénznemet használhattak, mint ami Judeában volt. Az áldozati bárány Galileától odáig nem terelgethették el Judeába, tehát ott kellett megvásárolják az áldozati bárányt, hogy a bűneikért áldozatot mutassanak be, és hát voltak, akik ennek az árát fölverték, fölemelték, és hát ilyen módon visszaéltek azzal az áldozattal, amely gyakorlatilag előképe volt Krisztus áldozatának. Krisztus ezt mind látta. És látta ezt a lelkületet, és azt, hogy hogyan harapódzik el a nép körében ez a világias lelkület. Most felvetődik a kérdés, hogy miután odament a főtanács több tagja, az írástudók, farizeusok és a népvénei, és megkérdezték Jézustól, hogy milyen hatalommal cselekszed ezt, milyen hatalommal tetted ezt, milyen hatalommal vitted végbe, hogy kiűzted a templomból azokat, akik ott voltak, Jézus nem válaszolt nekik. Nem válaszolt nekik. A félrecsúszott, rosszul értelmezett egyházi tekintély kérte számon azt, akitől a tekintélye származott. Sőt, az életük, a mindenük, hivatásuk, minden az Istentől származott, de azt ők nem jól kezelték és visszaéltek vele. Láthatjuk Jézus példáján, hogy nem vagyunk kötelesek minden élethelyzetben őszintén válaszolni, természetesen hazudni sem szabad. De különösen nem vagyunk kötelesek őszintén válaszolni, hogyha nyilvánvaló előttünk a másiknak az álnoksága. Jézus nem válaszolt, hanem visszakérdezett. Azt mondta, én is kérdezek valamit. Mondjátok meg nekem, hogy János keresztsége a mennyből volt, vagy az emberektől volt. Jézus előre tudhatta, hogy milyen választ fognak adni, hiszen tudta, hogy János keresztségét nem fogadták el, de ugyanakkor a tekintélyüket is kérdik a nép előtt. Nem véletlenül kérdezte meg. Akkor én is válaszolok. Ha ti válaszoltok, én is válaszolok. És ők elfogadták ezt a feltételt, mert visszavonultak és tanácskoztak. Ha azt válaszoljuk, hogy a mennyből van, akkor azonnal azt fogja mondani, hát akkor miért nem hittetek neki? Ez így nem lesz jó, ne ezt mondjuk. Mert akkor csapdába kerülünk. Hát akkor mi legyen? Hát ha azt mondjuk, hogy az emberektől volt, az sem jó, mert a nép, a sokaság mindenki János prófétának tartja. Természetesen ők nem tartották annak. Hát akkor mi legyen? Kedves testvéreim, az írástudók, akik arról híresek, hogy az írások tudói, a nem tudásba rejtőzködtek el. Azt mondták, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy János keressége honnan való volt. Kedves testvéreim, ezek után az Úr Jézusnak ki kellett volna nyilvánítania azt előttük, hogy milyen hatalommal vitte végbe a csodákat, a tetteket, és milyen hatalommal tisztította meg a templomot. Nem gondolom, hogy erre szükség lett volna. Tehát Jézus János keresztségére kérdezett rá. Jézus a kérdésével arra irányította a figyelmet, hogy a vallási vezetőknek a vele szembeni ellenségeskedése csak következménye és folytatása annak, ahogyan ők keresztelői János működését fogadták, illetve elvetették. Már akkor elvetették az Isten útját, az Istentől küldött profétát, és nem vallották meg bűneiket, miközben a nyilvános bűnösök közül sokan megtértek. Hogyha a Máté evangéliumi változatnak a végét megnézzük, Jézus ott egy példázatot mond el, egy rövid példázatot, amit most nem fogok említeni, csak a végét szeretnénk felolvasni, hogy Jézus mit mondott az írástudókra, farizeusokra és a főpapokra nézve. Mondta nekik Jézus, bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek néki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Tulajdonképpen a szívekben csoda történt, mert nyilvános bűnösök, házasságtörők és vámszerők vallották meg a bűneiket, és tértek vissza az Istenhez, és merítkeztek be a bűnbánat keresztségével keresztelő János nyomán. Tehát fel kellett volna figyeljenek az írástudók, hogy itt valami történik, még a nyilvános bűnösök is megvallják bűneiket, és Istenhez térnek. De ők nem tértek meg, ők ezt nem akarták felismerni. Tehát nem fogadták el János keresztségét, prófétai mi voltak, de ezt nem vallották be, mert féltek a néptől. Féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Elleplezték azt, hogy ők János elvetették. Ahelyett azt mondták, nem tudjuk. Ők az írástudók inkább a nem tudás álláspontjára helyezkedtek. Ezek nem csak azt nyilvánították, hogy nem ismerik az írásokat, hanem főként azt, hogy nem tartják saját magukra nézve érvényesnek, mértéknek, az írásokat, és nem ismerik az Isten útját. Kedves testvéreim, hogyha ők Keresztelő János nem fogadták el, az ő szolgálatát elvetették, nem mentek oda és nem vallották meg bűneiket, akkor mennyivel inkább nem fogják Krisztust elfogadni, akinek maga Keresztelő János rámutatott, akiért Keresztelő János elküldetett. Mennyivel inkább, akkor miért kellett volna Jézusnak elmondani nekik azt, hogy milyen hatalommal cselekedte mindazt, amit cselekedett. Hiszen ők a megkeményedés, az ellenállás fázisában voltak, nem az érdeklődés vezette őket, hogy nem tudjuk, hát mondd meg akkor te, nem érdeklődtek. Ezért válaszolta Jézus nekik ezt, amit az előbb is felolvastam, a Lukács 28-at szeretném felolvasni. És mondta nekik Jézus, én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Miért nem hitték el a főpapok, hogy János Istentől küldött próféta volt? Kedves testvéreim! Bizonyára azért, mert nehezükre esett az egyszerű nép közé beállni, és nekik is megvallani a bűneiket, beállni a sorba, és vállalni azt, hogy az az út, amit ők maguk választottak, hogy a külső cselekedetek által igazulnak meg Isten előtt, de a szívük tulajdonképpen tele volt magadsággal, az az út nem járható. De ők ezt nem vállalták, föntartották mindvégig a látszatot, hogy ők Isten útján járnak, mint az Isten népének vezetői. Ők nem vállalták, hogy beálltak volna a sorba az egyszerű nép közé, a nyilvános bűnösök közé ők, akik kizárták a nyilvános bűnösöket is megvetették. Hát akkor kiderült volna, hogy félrevezették a népet. Ezt nem vállalták. Pedig ez lett volna az egyetlen helyes megoldás. Arra nézve, hogy ők üdvözüljenek, hogy ők Jézus tanítványai legyenek, hogy ők az Isten országának a munkatársai legyenek. De ezt nem vállalták. Nem tettek beismerő vallomást. Mert hogy a beismerő vallomásnak közösségi vonatkozása is van. Még hogyha Isten előtt tették is a vallomást, azok, akik megbánták a bűneiket, és nem emberek előtt, de mindenki láthatta azt, hogy őszintén vállalják ezt. És Keresztelő János is tudta, hogy a főpapok és az írástudók igazából nem vallották meg bűneiket. Ezért mondta nekik, hogy mérges ígyokra a fajzatai, teremjétek a megtérés méltó gyümölcseit. Tehát a farizeusok és az írástudók mindvégig fenntartották az igaz voltukról kialakított álláspontot, miközben fehére meszel hírok maradtak, ahogy Jézus róluk nyilatkozott. Egyetlen út lett volna helyes, az üdvösségre vezető a számukra és minden ember számára, oda menni Krisztushoz, megvallani a bűneiket, vagy pedig előtte már Jánoshoz, Keresztelő Jánoshoz oda menni, megbánni a bűnöket, és teremni a megtérés méltó gyümölcseit. Mert hogyha valaki megtért, annak a gyümölcsei nyilvánvalóak, hogy ő az Isten embere lett, és nem csak Isten emberének látszik. Az önző emberből önzetlen ember lesz. A tekintély elvűből együttműködő, közvetlen, barátságos ember lesz. A paráznából tiszta szívű lesz. A büszke, kevély ember megalázza magát, alázatos, együttműködő lesz. Az indulatos pedig Krisztus segítségével megtanul uralkodni saját magát. És szelíd lesz, és alázatos szívű. Azok, akik eddig egyedül a saját fejük után mentek, úgy nevezik, hogy magányos farkasok, azok együttműködők lesznek a Jézus más tanítványaival. Az alázatos ember képes tanácsot kérni, másokat meghallgatni, a saját álláspontját szeliden képviselni. A főpapok akarták Jézust számon kérni, de ők kerültek szorult helyzetbe. Tehát mit tanulhatunk még Jézus válaszából és magatartásából? Amit mondtam az előbb, akkor ezt egy kicsit még összegezném is, és utána majd tovább lépek, hogy Jézus feltételekhez kötötte a válaszát. Ha ti megmondjátok, akkor én is megmondom. És ők ezt elfogadták. Ők ugyan válaszoltak Jézusnak, de úgy tettek, mintha nem tudnák, hogy János keressége honnan való volt. Nem tudjuk tulajdonképpen. Ha nem tudjuk válasz, az nem valódi válasz. Mert a becsületes válasz vagy az lett volna, hogy a mennyből való, vagy pedig, hogy emberektől származott. De ők ezt nem, egyiket sem vállalták fel. Mivel a nem tudjuk nem válasz, hanem kifogás, ezért Jézus sem adott nekik választ a kérdésükre, mivel korábban elfogadták a feltételét, hogy ő akkor válaszol, ha ők is válaszolnak neki. Mivel ők nem válaszoltak, hanem a nem tudásban rejtőzködtek, ezért Krisztusnak is joga volt elrejtőzni, illetve nem kinyilvánítani azt, hogy milyen hatalommal vitte végbe azt, hogy megtisztította a templomot, illetve kikergette a templomból azokat, akik nem odavaló voltak és nem olyan lelkülettel voltak ott, ahogy kellett volna lenniük. Úgyhogy az írástudók és a farizeusok nem érték el a célukat, Jézus számon akarták kérni, de ők maguk szégyenültek meg ebben a helyzetben. És ennek a szégyennek saját maguk voltak az okozói. Testvéreim, azoktól kellett megtisztítani a templomot, akik Keresztelő János keressége által nem tisztultak meg, akik nem tértek meg, vagy azután visszatértek a bűneikhez. Mert hogy a fő felelősei az egész templomi kereskedelemnek, ami ott zajlott, azok a főpapok és az írástudók voltak. Tehát a Máté 21-ből egy párhuzamos részből akkor egy részt talán fel is olvasok. Igen, ezt az előbb felolvastam már, hogy a vámszedők és a parázenők megelőznek titeket az Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki, a vámszedők és a parázenők pedig hittek néki, mi pedig akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Azok testvéreim, akik megtértek, azok nem adtak engedélyt árusításra, és nem szereztek hasznot a templomban az áldozati bárány árának felemelése által. Nem állították fel a pénzváltó asztalt a templomban. Nem alkudoztak a saját zsebükre. És a népet sem vitték bűnbe azzal, hogy az Isten házát rablók barlangjává tegyék. Akik viszont a templom megfertőztetésében részt vettek, azok előbb a szívüket fertőztették meg a bűnnel. Hát itt lépcsőfokozatok vannak, itt okozati következmények vannak. Ki, amelyik úton elindult, azon fog végigmenni. Ezért testvéreim rendkívül fontos, hogy megvizsgáljuk a saját álláspontunkat, szívünket, és állandóan megvalljuk Krisztusnak a bűneinket, hogy ne önigazult állapotban legyünk, hanem valóban törjünk össze az Isten színe előtt, és szülessünk újjá egy új életre. Krisztus jelenleg a bűn eltörlő szolgálatot végzi a mennyei szentében. Erről szól a zsidókhoz írott levél 8. fejezete, a Jelenések könyvének számos része. Akik a bűneiket megbánják, megvallják és el akarják hagyni, azok szívét Jézus megtisztítja. Azok új szívet kapnak. A Szentlélek bennük lakozása által. Akik ezt elmulasztják, és a bűneiket nem vallják meg a belső szobában, akik nem bocsátanak meg egymásnak, azoktól Jézusnak meg kell tisztítsa a mennyei templomot. De gyakorlatilag nem a szívük fog megtisztulni, hanem ők nem fognak beépülni felépített házzá és szent magsággá, mint élő kövek Krisztus templomába. Azok a kegyelmi idő lezárulásától kezdve nem nyerhetnek örök életet. Akik viszont megtisztulnak és megszentelődnek, azok a mennyei templom részesei és mint élőkövek felépülnek szent papsággá, lelki áldozatok bemutatásával. Akiket a hatalom érdekel, és a pénz szeretete felé fordulnak, akik régi bűneikbe visszatérnek, azok nem esnek rá a kősziklára. Arról tesznek bizonyságot, hogy valójában nem Krisztusé, hanem a saját maguk választotta útján járnak. Testvéreim, azok a vallási vezetők, akik Krisztus számon kérték, és a saját maguk által választott úton jártak, azok nem tegnapról mára vártak Isten népének képviseletében, Isten népének ellenségeivé. Érdemes ezt megfigyelni, mert nem egyik napról a másikra sötétül el az ember szíve, hanem az Isten kegyelmét világossága észlelve, annak tartósan ellenállva jut az ember ilyen állapotba. Sőt, a legtöbb esetben azok, akik ezt cselekszik, már az elődei is hasonlóképpen cselekedtek. Így egyik generáció felmenti magát a korábbiak helytelen döntéseivel. Gondoljatok itt a hagyomány kérdésre, még hogy többet ne is említsek. Mire gondolok itt? A templom megtisztítása után és azután, hogy Jézus számon kérték, hogy milyen hatalommal cselekedte ezt, mindhárom szinoptikus evangéliumban a gonosz szőlőmunkásokról szóló példázat következik. Bizony összefüggés van a templom megtisztítása, Jézusnak a cselekedete, és ahogy Jézushoz viszonyultak ennek következtében, ahogy számon kérték őt az írástudók és a farizeusok, igenis kapcsolat van azzal, hogy Jézus éppen ezután mondta el a gonosz szülőmunkásokról szóló példázatot. Olvassuk el, hogy miről van itt szó. Jézus abban elmondja a főpapok magatartásának előzményeit és okait, hogy az elődeik is hasonlóképpen cselekedtek a prófitákkal, mint ahogy a most a szőlős gazdának, az atyának, a szeretett fiával fognak cselekedni. Előre megmondta, hogy meg fogják őt ölni, hogyha annak hálójába kormányozták magukat, és a rájuk bízottakat, akiről Jézus azt mondta, hogy kezdettől fogva hazug és gyilkos, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy az a lelkület hatott át őket, és ők maguk is gyilkosokká váltak. A megfertőzhetett lelkiismeret viszont olyan, hogy még a gyilkosságra is talál mentséget. Mit mondott Kajafás a főpap Jézusra vonatkozóan? Jobb, hogyha egy ember hal meg a népért, sem, hogy az egész nép elveszem. Inkább Jézus halljon meg, sem, hogy a rómaiak elvegyék tőlük Izrael kormányzását, főtanácsi hatalmát. Mert a főpapok szerint ez a hatalom egyedül csak az ő kezükben van jó helye. Ott van biztonságban. Hogyha a nép Jézust fogja követni, akkor nagy baj. Jönnek a rómaiak és elveszik tőlük ezt a helyet. És a népet. És akkor ők gyakorlatilag fölöslegessé válnak. Mert a főpapok szerint a hatalom egyedül csak az ő kezükben van jó helyen. Ők a hatalomhoz ragaszkodtak. Az Isten népének szolgáltanak a látszata alatt. Évszázadokon keresztül. Őket a hatalom érdekelte. Ezért is kérdezték meg Jézustól, hogy milyen hatalommal cselekedte ezeket. Tudjuk, hogy végül hova, meddig jutottak el ebben a következtetésben, hát nyilván nem fogadták el Isten hatalmától van, hát akkor azt mondták később, hogy a Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. De nyilván akkor erre az álláspontra kellett helyezkedni, ha nem fogadták el az Istentől származó világosságot. Ezzel szemben milyen volt Jézus? Azért állítsuk ezt szembe, mert nekünk Jézus a példánk, nekünk Jézus kell szemlélni és követni. Jézus az Atya akaratát teljesítette, minden ember üdvösségért munkálkodott. Ő minden emberért küzdött. Ő azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse azt, ami elveszett. Ő az életének minden órájában Istennek szentelte magát az imádságban, a tanításban, a gyógyításai során. Vagy korábban a názáreti otthonban, amikor engedelmeskedett a földi szüleinek, vagy amikor dolgozott Józsefnek az ács műhelyében, vagy dolgozhatott. Ezért az Isten adott néki hatalmat arra, hogy ezt a munkát jól elvégezhesse. Krisztus az emberek üdvösségére szánta oda magát, és mindvégig kitartott a szeretetben. Még az ellenségeinek is megbocsátott. Még a farizeusokért is küzdött, hogy azok is megtérjenek. Ezért az Atyától hatalmat kapott az emberek megmentésére. Bölcsességet kapott a tanításra, a lelkek megítélésének a képességét pedig arra, hogy a farizeusokkal szemben világosan lássa, hogy ők milyen állásponton vannak. Krisztus nem érdekelte a hatalom. Erről ő önként lemondott, amikor emberré lett. Csodáit nem a saját isteni hatalmával vitte végbe, hanem az Atya cselekedte benne ezeket a dolgokat. Jézus maga mondta, hogy az Atya az, aki végbeviszi ezeket a tetteket általa. Ha mi is odaszánjuk magunkat minden nap, Isten akaratának, a teljesítésére, mások szolgálatára, üdvösségére, akkor nem csak védelmet találunk, mert hogy az Isten védelmezni fog minket. Hogyha kitartunk mi is a szeretetben, ahogy Jézus kitartott, akkor Isten nekünk is fog adni kegyelmet, bölcsességet és erőt ennek a munkának az elvégzésére. Mert hogy ehhez a munkához Istentől kell nyernünk erőt és bölcsességet, és ha valaki ezt a munkát elkezdi, ezt a szolgálatot, akkor az Isten mindenképpen be fogja őt segíteni. Jézus azt mondta a főpapoknak és az írástudóknak, hogy eljön majd a szőlő ura, és elveszi a szőlős ültetvényt a gonosz szőlő munkásoktól, megbünteti őket, és másoknak adja ki a szőlőt. Elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtenni a nagy gyümölcsét. Testvéreim, vajon ez nem egyetemes megfogalmazott törvény ez? Csak arra vonatkozik 100%-ig és kizárólag? Hát elsősorban valóban a főpapokra és az írástudókra vonatkozott, mert tényleg elvétetett tőlük az Isten országa és a keresztényeknek, a Krisztus hívőknek adatot. De vajon ez nem történik meg időről időre, újra és újra? Azt gondolom, hogy bizonyos értelemben ez ma is igaz és érvényes. Jézusnak ez a kijelentésére azokra nézve, akik Jézus nevében Isten népének a vezetőjét tartják magukat. Tisztelet közöttük azoknak, akik valóban Krisztus szolgálják, akik nem gondolják magukról, hogy csak a saját személyükben és a saját kezükben van biztonságban az Isten műve. Tehát tisztelet nekik, és megbecsülés. Egyetemes krisztusi törvény viszont mind a lélek gyümölcseire nézve, mind Isten népének vezetőit illetően, hogy a gyümölcs termőket, azokat az ágakat, amelyek gyümölcsöket hoznak, az Atya megtisztítja, hogy még többet teremjenek. A száraz ágakat pedig lemetszi, eltávolítja, és tűzre dobja őket. Tehát érvényes az alapelv, hogy elvétetik tőletek Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi gyümölcsét. Csak azt tud Isten jó eszköze lenni ebben a világban, aki előbb engedett a Szentléleknek, hogy átformálja őt, hogy nemesítse az ő jellemét, és Krisztushoz hasonlóvá váljék. Nem csak a világban, hanem az egyházban is főként. Aki a bűnbánat és a bűnvallomás útját járja, és megtanulta a gyakorlatban, mit jelent a saját akaratát aláendelni Isten akaratának, és nem a saját akaratát feltüntetni Isten akarataként, és a saját érdekeit érvényesíteni Isten akarataként. Az utóbbitól elő vagy utóbb elvétetik az Isten országa, és olyannak adatik, aki majd megtermi annak jó gyümölcsét. Testvéreim, legyünk mi olyan szolgái Krisztusnak, akik megtisztították szívüket, és alkalmassá váltak arra, hogy az Isten jó eszközei lehessenek ebben a világban. Bízhatunk abban, hogy az Isten erőt, kegyelmet, és mindent megfogadni, hogy az ő munkáját végezhessük, és védelmezni fog minket ezen az úton, hiszen megígérte, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.